Kertész Ákos már nem díszpolgár, a fővárosi közgyűlés Gergényi Péter kitüntetéseit is visszavonta. Törölték a kollektív bűnösséget, kikerült a szerb törvénytervezetből a VMS által vitatott rész. Frekvenciát vált a Duna Televízió, egy műholdról nézhető majd minden közszolgálati csatorna. És Magyarországon tesztelték a Railjetet, a szuper vonatot erre terelik majd, ha gond van az osztrák vonalon. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Visszavonta Kertész Ákos író budapesti díszpolgári címét a fővárosi közgyűlés. A döntést kezdeményező Fidesz frakcióvezetője szerint Kertész Ákos nem méltó arra, hogy a főváros díszpolgára maradjon, miután magyar gyalázó írást jelentetett meg. A testület a Jobbik kezdeményezésére visszavonta Gergényi Péter kitüntetéseit is.
Boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni. Ezt írja általában a magyarokról.
Kertész Ákos írását a főpolgármester idézte fel a közgyűlésben. A cikk augusztus végén jelent meg az Amerikai Népszavában. Kertész ebben azt is írta, a magyar genetikailag alattvaló. Az író később helyreigazítást adott ki, a Fidesz szerint azonban a cikk súlyosan megsértette a magyarságot.
Azt gondolom, hogy a civilizált emberek köréből iratkozik ki az, aki gyalázza a saját nemzetét, aki méltóságában sért embereket, közösségeket, emberek csoportjait.
Az MSZP fővárosi frakcióvezetője szerint az író munkássága alapján megérdemli a díszpolgári címet, a főpolgármestert pedig a kádárkor ideológusához hasonlította.
Úgy tűnik, mintha a 21. század Acél Györgye kívánna lenni, amelyben meghatározza, hogy melyik az értékes mű, melyik a szép színházi darab, melyik a szép zászló, és melyek azok az utcanevek, amelyek őrizheti Budapest dicsőségét.
A közgyűlés végül úgy döntött, Kertész Ákos méltatlanná vált a díszpolgári címre. És méltatlannak találták a fővárosi kitüntetésre Budapest volt rendőrfőkapitányát is. A Jobbik kezdeményezésére Gergényi Pétertől elvették a Budapest díjat, amelyet a főváros közbiztonságának megerősítéséért kapott a 2006-os utcai tüntetések után.
Azok a személyek, akikkel nem volt azonosító szám, azokat én csak terroristáknak tudom minősíteni, rendőröknek semmiképpen. Azt is mondhatnám, hogy szeretnénk már a vasprefektust vasba verve látni.
2006. októberében azonosító szám nélkül sokszor brutálisan léptek fel a rendőrök a tüntetők ellen. György István főpolgármester helyettes szerint éppen az akkori rendőri túlkapások miatt méltatlan Gergényi Péter a kitüntetésekre. A volt főkapitányt még júliusban gyanúsítottként hallgatta ki a debreceni katonai ügyészség. Valószínűleg Gergénynek azért kell felelnie, mert a 2006-os tüntetések alatt több rohamosztagos rendőr parancsnoki utasításra vette le azonosító számát.
Lemondott Gubcsi Lajos, a HM Zrínyi Média Kft. Ügyvezető igazgatója, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A szűkszavú közleményben az áll, hogy Hende Csaba miniszter elfogadta a lemondást. Az Index hétfőn azt írta, hogy a kommunikációs igazgató lézerblokkolót szereltetett szolgálati autójára, ami megzavarja a trafipaxot. Erről egy fényképet is bemutattak. Gubcsi a cikk megjelenése után azt állította, hogy nem használta az eszközt.
Nagyon súlyos vaskos szerint.
A Vajdasági Magyar Szövetség nyomására a belgrádi kormány törölte a kollektív bűnösség elvét a vagyon visszaszármaztatási törvénytervezetből. A szerb miniszterelnök helyettes azt reméli, hogy a parlamentben így meg lesz a többség a jogszabály elfogadásához.
Miután ismerté vált a vagyon visszaszármaztatási törvény első tervezete, a VMS világossá tette. Semmilyen körülmények között nem szavaz egy olyan törvényre, amely bármilyen formában tartalmazza a kollektív bűnösség elvét. Most a szerb kormány a VMS nyomására elfogadott egy módosítási indítványt.
Törvény szóhasználatával élve megszálló erők tagjai abban az esetben nem vehetnek részt a kárpótlási folyamatban, amennyiben külföldi állampolgárságúak voltak a megszállás idején magyarán, a külföldi katonák nem vehetnek részt ebben a folyamatban. Ez kétséget kizáróan eltörli a vajdasági magyarság szempontjából kollektív bűnösség elvét, mert a vajdasági magyarok a második világháború kitörését követően nem veszítették el a szerb állampolgárságukat.
Varga László azt mondta, az ügy lezárásához hozzájárult a magyar külügyminiszter belgrádi látogatása. Martonyi Jánosot kifejtette, sem Magyarország, sem az Európai Unió nem tudja elfogadni a kollektív bűnösség egyik formáját sem. Eközben még mindig nem született ítélet Újvidéken, Teleki Júlia rehabilitációs perében. A bíróság 30 napon belül írásban értesíti döntéséről az 1945-ben Csúrogról elűzött és kollektív bűnössé nyilvánított család egyetlen élő tagját. Életkorra és nemre való tekintet nélkül nyilvánította háborús bűnössé a jugoszláv katonai közigazgatás 1945-ben a délvidéki Csúrok falu teljes magyar és német nemzetiségű lakosságát, köztük Teleki Júlia családját is. A partizánok a csúrogi magyar férfiakat megölték, a nőket és a gyerekeket két másik falu, Mozsor és Zsabja magyarjaival együtt a Járeki haláltáborba hurcolták, vagyonaikat elkobozták. Az egykori kivégzettek leszármazottai bíróságon harcolnak családtagjaik rehabilitációjáért, kollektív bűnösségük eltörléséért.
Megalakult Romániában az Európai Alapok lehívását koordináló minisztérium. Az új tárca feladata az uniós pénzek hatékonyabb kezelése. Emil Bock kormányfő Leonard Orbán volt uniós biztos nevezte ki a tárca élére. A miniszterelnök szerint az Európai Alapok lehívását koordináló minisztériumra azért van szükség, mert az ország nem használta ki a rendelkezésére álló uniós forrásokat. A 2007 és 2013 közötti időszakra biztosított 20 millió eurónak eddig csupán az 5%-át tudta lehívni. Már csak egy hónapjuk maradt a romániai magyar szervezeteknek, hogy a magyarságuk vállalására biztassák az embereket a népszámlálás előtt. A székelységet is figyelmeztetik, hogy a nemzeti hovatartozásnál ne székelynek, hanem magyarnak írassák be magukat. Az uniós irányelvek ugyanis nem kötelezik a román hatóságokat arra, hogy az összesítésnél a székelyeket és a csángókat a magyarsághoz sorolják.
A román-magyar vegyes házasságokban születő gyermekek egy negyede sem tanul meg magyarul. Az ilyen kettős kötődésű személyeket szeretnék a magyar szervezetek meggyőzni arról, hogy a népszámláláskor vállalják magyarságukat. A moldvai csángók közül legutóbb alig 5000-en vallották magukat magyarnak, és 1300-an csángónak.
Ma is körülbelül 80 ezeren beszélnek magyarul, de 300 ezer római katolikus van a Jasi püspökségben, tehát 220 ezer már nem beszél.
A népszámlálási űrlapon ezúttal nem lesz alapértelmezett nemzeti hovatartozása román. A számlálóbiztosnak azt kell beírnia, amit a megkérdezett mond. Leronthatja azonban a magyarság arányát az, hogyha a székelyek regionális identitásukat nemzetiségként diktálják be.
Hogyha több ezer vagy akár tízezer feletti lélekszámú lesz a magát székelynek való személyek száma, akkor vélhetően ezt külön tüntetik fel.
A Székely Nemzeti Tanács elnöke arra figyelmezteti a székelyeket, ne sétáljanak bele a csapdába. Izsák Balázs szerint ezt a választási lehetőséget a román nacionalisták találták ki. Azt mondja, így próbálják leválasztani a székelyeket a magyarságról.
A székely közösségi tudatnak az egyik nagyon fontos eleme éppen az, hogy a székelyek a magyarság védelmezőinek, remélem nem bántok meg vele senkit, a legmagyarabb magyarnak tartották mindig is magukat.
Romániában október 22-e és 31-e között rendezik meg a népszámlálást.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Tulipán háború. Hollandia schengeni vétójára Románia a tulipán import korlátozásával válaszolt. Akció a szerbiai kalózadók ellen, az illegális rádiók és tévék közül 20 a vajdaságban működik. Hollandia megvétózza Románia és Bulgária felvételét a schengeni övezetbe, jelentette be a hágai bevándorlásügyi minisztérium szóvivője. A nyilatkozat után a román kormány fertőzés veszélyre hivatkozva minden Hollandiából érkező virág és tulipánhagyma szállítmány feltartóztatását és kivizsgálását rendelte el. Bukarest hivatalos közleménye szerint viszont a két eset között nincs semmilyen összefüggés.
A román sajtó egyenesen tulipán háborút emleget a Bukarest és Hága között kialakult politikai feszültség kapcsán. A holland kormány ugyanis a minap bejelentette, hogy megvétózza Románia csatlakozását a schengeni egyezményhez. Erre válaszul a magyar-román határon 12 teherautónyi Hollandiából érkezett tulipánhagyma és virágszállítmányt tartóztattak fel. A bukaresti holland nagykövetségnél egyelőre nem nyilatkoznak az ügyről. Egy korábbi közleményükben azt írják, bár törvényes eljárásnak tartják a virágszállítmányok ellenőrzését, további konkrét magyarázatokat várnak a román hatóságoktól, hogy miért volt erre szükség. Hivatalosan persze semmi összefüggés nincs a két ügy között, a sajtó szerint azonban semmi kétsége felől. Romániának tavasszal még sikerült meggyőzni a több uniós tagállamot arról, hogy felkészült a schengeni tagságra. Hollandia azonban továbbra is azt vallja, hogy Bukarest képtelen megküzdeni a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel. Azzal fenyegetett, hogy megvétózza Románia csatlakozását a határrendészeti egyezményhez. Rögtön ezután már a virágok sem jutottak át a román határon.
A holland beruházók profitot termelnek Romániában, úgymond mint egy az ő szempontból gyalmatosított európai részen, és közben az román állampolgárokat még nem tekintik partnernek. Tehát valahol ez a holland társadalomnak a tudathasadása.
Teodor Bakonski román külügyminiszter a vétó bejelentése után azt nyilatkozta, szerinte Hollandia egy szélsőséges, kivándorlás és Európa ellenes párt csapdájába esett.
Mindössze 7 olcsó menza van Ungváron, pedig a 120 ezeres városban ennél jóval többre lenne igény. Kárpátalján az utóbbi időben inkább drága éttermekből nyílt egyre több, pedig az átlag ukrán számára azok megfizethetetlenek.
Puha. Sült hal, orosz borscs, leves, fasírt, rántott hús, virsli, krumplis dereje. Sorolja a választékot az eladónő Munkács egyik régi, még a Szovjetunió bukását is túlélő hagyományos restijében. Ezekből van ma hiány Kárpátalján. Szerintem mindenki elégedett ezzel a menzával. A kínálat és a felszolgálás nem különbözik a drága éttermekétől, mondja ez a férfi. A legnagyobb különbség mégis a menü ára. Míg egy kárpátaljai étteremben egy leves és egy főétel ára 3000 forinttól a csillagos egekig terjed, addig egy menzában ugyanennyi pénzért akár 10-szer is jól lehet lakni. A legolcsóbb menünk 7 hrivnya, azaz 180 forint, a legdrágább pedig 20, azaz 500 forintba kerül, mondja a szakácsnő. Nem csak az idős, de a fiatal korosztály is hiányolja a régi szovjet típusú restiket, ahol pár fillérért jól lehetne lakni. Leginkább az egyetemi városokban szeretnének ilyeneket, hisz a diákok alig tudnak olcsó minőségi meleg ételt vásárolni. A 120 ezer lakos Ungváron pedig mindössze 7 ilyen konyha működik. A fiatalok kevés meleg ételt esznek, ezért az egyetemisták körében nagyon magas a gyomorbetegségek száma, véli az orvosnő. A vállalkozók szerint a gyors kifűzdék nagyon népszerűek, de működési költségeikre sokszor nem elég a bevétel, az állam segítségére számítanak ahhoz, hogy talpon maradhassanak. Így is minimális haszonnal dolgozunk, egy olyan törvényt kellene kidolgozni, hogy adómentesen működhessünk, vagy ne kelljen bérleti díjat fizetnünk, mondja a vállalkozó. A menzások azt szeretnék, hogy a törvényhozás ne csak a multiknak kedvezzen, hiszen Ukrajnában mindig nagy hagyománya volt az étkezdéknek. A kormány áprilistől ígért 5 éves adómentességet a kis- és középvállalkozóknak. Az intézkedés azonban minimális tehercsökkentést hozott, és nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Az eddiginél nagyobb hangsúlyt kaphat a hagyományos gyógyszerkészítés az Ungvári Egyetem gyógyszerészszakán. Kárpátalján ugyanis hiányoznak a patikákból a helyben készített orvosságok, mert kevés a szakember. Korábban szinte minden gyógyszertárban kevertek orvosságokat, manapság viszont ezeket sok esetben drága nyugati készítmények váltották fel.
Ukrajnában a gyógyszerészeti szakma az utóbbi 20 esztendőben válságos időket élt át. Nem a patikák, illetve a gyógyszerek hiánya miatt, hanem mert kevés gyógyszerészt képeztek, így a patikákból is eltűntek a helyben általuk készített orvosságok. Azokat a gyógyszereket, melyeket mi olcsón el tudunk készíteni, a patikák Németországból hozatják, és a lakosság nagy részének megfizethetetlen, mondja a gyógyszerész. A kárpátaljai városokban sok gyógyszertár van, szinte minden sarkon van egy. Bár az utóbbi években sikeressé vált az ukrán gyógyszeripar, mégsem képeztek elég gyógyszerészt. Az Ungvári Egyetem orvosi karán 3 éve van gyógyszerész szak, 50 diák tanul itt. Sosem tart sokáig az, amikor elhelyezünk egy friss diplomást egy állami gyógyszerészetben, hiszen a privatizáció miatt vagy egy magángyógyszertár alkalmazottjává válik, vagy kirúgják, mondja az egyetemi tanár. Ezért a gyógyszerész szakon azt szeretnék, ha a régi gyógyszerkészítői hagyományok újjászületnének. Ám az úgynevezett házilag készített gyógyszert el is kell majd adni, ezért marketinget is tanítanak a hallgatóknak. A marketing az eladni tudást jelenti, a menedzsment a szervezéskészséget, a logisztika pedig, hogy legyen elég kész gyógyszerünk raktáron. Erre tanítom a diákokat, ha a mai világban nem elég elkészíteni, tudni kell el is adni, mondja az oktató. A kérdés most az, hogy a gyógyszeripari lobby mennyire lesz erősebb az ungvári gyógyszerészek elképzelésénél.
állattemetkezésre szakosodott céget indítottak Romániában, annak ellenére, hogy a legtöbb európai fővárossal ellentétben Bukarestben még nincs állattemető. A cég így csak különböző méretű és minőségű koporsókat árul, az állat eltemetéséről már a gazdának kell gondoskodnia.
Az eddigi jelek szerint sikeres egy élelmes bukaresti vállalkozó ötlete, kisállatoknak forgalmaz koporsókat. Ezek szinte mindenben hasonlítanak az embereknek szánt koporsókra, hiszen belül fehér selyemmel béleltek. Kívül lehetnek díszesek, faragottak, vagy éppen egyszerűek, ahogy a megrendelő óhajtja, csak éppen a méretük más. A cég palettáján megtalálható a tengeri malacnak vagy kanárinak szánt apró, de dándognak is megfelelő nagyméretű koporsó is. Minden egy háziállat kiegészítőket kínáló kiállításon kezdődött. Kitettük a kis koporsókat, már az elején nagy volt az érdeklődés, mondja Konstanti Marin. Egy átlagos koporsóért 350 lejt, mintegy 25 ezer forintot kérnek. Sok családban akár ennyit is hajlandóak fizetni a családtagként szeretett házi kedvenc végtisztességéért. Ez a bukaresti férfi egyetért az ötlettel, de szerinte sokkal fontosabb lenne megoldani a háziállatok hamvasztását, mert hiába a szép koporsó, ha nincs hová elföldelni. Állattemető ugyanis csak egy van az országban. Szerintem a hamvasztás lenne a legjobb, de úgy tudom, erre még nincs lehetőség, mondja Stefán. A cég állatorvosokkal, tenyésztőkkel szeretne partnerséget kialakítani, hogy az állatoktól méltóság teljesen lehessen búcsút venni.
Hadat üzent a kalóz rádióknak és televízióknak a szerbiai elektronikai kommunikációs ügynökség. Szerintük ugyanis a sok illegálisan működő adó zavarja a többi csatorna adását, és veszélyeztetik a légiközlekedés biztonságát is. A kimutatások szerint az országban 56 kalóz rádió működik, ebből 20 a Vajdaságban.
Ennek a hajdújárási háznak szinte minden helyiségében a Rádió 90, vagyis a falu rádiója szól, a kalózadás.
Tudom, de nem akarok tudomást venni róla, mert mondom, hogy el a kezekkel a Rádió 90-től. Ahogy nem törődtek a Rádió 90-nel első naptól kezdve, hogy valami támogatást kapjanak, úgy hagyják végén őket dolgozni, ahogy dolgoznak, mert önellátóak, semmi támogatás még az életben, illetve ez a 11 év alatt vagy 10 év alatt nem kaptak, akkor hagyják őket úgy, ahogy vagyunk. Meg a hallgatókat is.
De a szerbiai műsorszórási ügynökség ezt nem hagyja. Míg 2009-ben lepecsételték a falu rádiójának adóját, azóta interneten sugároznak, illetve vannak hallgatók, akik felerősítik a jelet, és azt az éterben továbbítják.
A Rádió 90 nem kalózrádió, mivel a hatályban lévő médiatörvény szerint a 119-es cikkely alapján még ki sem írták a civil szektorra a pályázatot. És ez a passzus alapján, ha még nincs kiírva a pályázat, és a kiírás előtt még működik a rádió, akkor folytathatja a kiírás idei után a bezárásig.
Az viszont tény, hogy nem kaptak frekvencia engedélyt.
Többek között 11 olyan rádióállomás szűnt meg, amely teljes egészében vagy részben magyar nyelven tájékoztatott Vajdaságban. És ez mi másként, hogyan másként magyarázható, mint úgy, hogy sérültek a szerzett jogai a magyar közösségnek.
A Magyar Nemzeti Tanács tiltakozott, de hiába. A szerbiai műsorszórási ügynökség most ismét hadat üzent a kalózrádióknak és tévéknek. Országos akciót indítanak, mert mint állítják, az illegális adók zavarják a legálisan működők adásait, illetve veszélyeztetik a légiközlekedés biztonságát. 2007-ben, amikor még legálisan működött a hajdújárási rádió, naponta 40 ezeren hallgatták. Az igazgató azt mondja, ha itt végleg ellehetetlenítik a munkájukat, átteszik székhelyüket Magyarországra, és ásotthalomról szolgálják ki a térség magyarságát.
Október 24-től frekvenciát vált a Duna Televízió. Az átállásra azért van szükség, mert így egy műholdról nézhető az összes közszolgálati csatorna. Ezzel megszűnnek a párhuzamosságok, és ez kényelmesebb a nézőknek is.
Aki szerelő segítsége nélkül akarja átállítani televízióját, a legkönnyebben így találja meg az új műholdat.
Gyakorlatilag a két antenna közti távolságot kell beállítania, ezért el kell forgatnia a jelenlegi toros beállításhoz képest 12,5 fokkal keletre.
A szakember azt magyarázza, hogyan kell az antennát átállítani az új frekvenciára. Ez a mozdulat, ami körülbelül 10-12 cm-nek felel meg, elegendő a műholdváltáshoz. Ezek után a képernyőt figyelve és az antennát mozgatva lehet elvégezni a finom beállítást is.
A közszolgálati médiumok integrációja az egy hosszú folyamat. Ennek része, hogy a különálló, külön műholdon levő szolgáltatásokat egy műholdra hozzuk össze. Ezzel a nézőknek egy nagyobb fokú kényelmet biztosítunk.
Az átállás után egy műholdról nézhető majd az összes közszolgálati csatorna. Október 24-éig párhuzamosan működik a két frekvencia, utána viszont már csak az Euróbird 9-es műholdról fogható a Duna Televízió.
Eddig csak nem 21 ezeren regisztráltak az MTI ingyenes hírszolgáltatására. A szakmai regisztrálók száma meghaladja a 4300-at, a napi felhasználóké pedig a 2800-at. Belénesi Csaba vezérigazgató azt mondta, az MTI új médiához tartozó híradó.hu hírportált hétköznaponként már 100 000 ember látogatja, ami 50%-os növekedést jelent az elmúlt hónapokban. A közmédiumok közös internetes felületét még fejlesztik. Ha elkészül, blogok, fórumok is lesznek, és az élő televíziós adásokat is lehet majd nézni rajta. Magyarországon keresztül közlekedhet a Railjet szupervonat, ha az osztrák Bécs-Grác vonalon bármi akadályozza a közlekedést. A szerelvényt ma próbálták ki a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd-Grác vonalon, hogy a szakemberek megbizonyosodjanak róla, valóban alkalmas-e a pálya a vonat fogadására.
A soproni állomásra érkezik a Railjet. A próbajárattal azt modellezi az osztrák és a magyar vasúttársaság, mennyire gördülékeny az átállás, ha a Bécs-Grác vonalon például baleset vagy felső vezetékszakadás történik. Rendkívüli esetben ugyanis a modern szerelvényt Magyarországra terelnék. Ha a próbajárat sikeres lesz, szükség esetén természetesen igénybe fogjuk venni a magyarországi szakaszt. Egy múlt heti balesetnél ez már így jól működött, mondja az osztrák szakember. A Railjet szerelvény teljes egészében felújított és villamosított pályán haladhat Sopron és Szentgotthárd között. A Szombathely-Szentgotthárd szakaszon pedig 120 km/órás sebességgel közlekedhet.
Megnézzük azt a futás teljesítményét az elkészült új pályán, ami egész Soprontól Szentgotthárdig tart, hogy milyen tulajdonságokkal bír, mennyi az a menetidő, amivel el tudunk jutni Sopronból Szentgotthárdon keresztül Grácsba.
Magyarországon hosszabb a pálya és a menetidő, ezért is szükséges a próbaút. A Railjet 230 km/órás sebességgel képes haladni. A magyar szakaszon viszont a pályabiztosító berendezése és állapota egyelőre csak a 120 km/órás sebességet engedélyezi.
Díjmentesen utazhatnak a MÁV belföldi vonatain holnap az autósok. Az autómentes napon jegy helyett érvényes forgalmit kell felmutatni. Az ingyenesség csak a magántulajdonban lévő személygépkocsikra vonatkozik, és csak másodosztályon érvényes. Ha valaki első osztályon utazik, a különbözeti díjat meg kell fizetni. A Gyesev is hasonló feltételekkel csatlakozik az európai autómentes naphoz. Ma Szántó Georgina várja önöket a közbeszédben 20 óra 20-kor. Szia, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok, szervusz! A kormány nem tér vissza a több kulcsos adóhoz, és több lépcsős kompenzációs rendszer dolgoz ki. Csaba László közgazdásszal beszélgetünk. Aztán pert fontolgat Ausztria, az okokról Michael Zimmermann nagykövetet kérdezzük, és veszélybe kerülhet-e a magyar kultúra az évről évre csökkenő támogatások miatt. A Magyar Dráma Napja alkalmából erről is vitázik Pálfi István és Kukorelli Endre országgyűlési képviselő, és alig kapta meg hőnáhított magyar állampolgárságát egy felvidéki gyermekorvos, a hatóságok már is megfosztották a szlováktól.
Köszönjük szépen, ez volt a Híradó, 8-kor még Nemzeti Krónikával jelentkezünk. Szép estét addig is, viszontlátásra!